Vendégem a stúdióban dr. Szabó Miklós, a Fehérbot Alapítvány elnöke. 2 évvel ezelőtt beszélgettünk mi, és most egy nagyon fontos évforduló megünneplésére készül az alapítvány. Louise Braille vagy Braille, ez lesz az első kérdésem, hogy hogyan kell ejteni a nevét
jó
annak.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Hát franciául én nem beszélek, így nem tudom, melyik a helyes kiejtés. A Braille jobban elterjedt, de hát vakok körében is mondják Braille-nak is. A lényege az, hogy született 1809-ben egy francia kisvárosban egy gyerek, január 9-én Louise Braille-nek hívták. Édesapja egy szígyártó mesterember volt, és a gyerek nagyon eleven volt, sokat játszott a műhelyben, és 4-5 éves korában egy árral megsértette a szemét, ami aztán elfertőzött, és emiatt megvakult. Nagyon tehetséges gyerek volt, már kiskorában kiderült ez, hisz vakon is fantasztikus dolgokra volt képes. 11-néhány éves korában bekerült a Párizsban működő vakok intézetébe, ahol még nem volt 16 éves, amikor kidolgozta a vakok írását, pontírását egy újszerű és könnyen olvasható, könnyen kezelhető 6 pont rendszerből álló pontírást 1825-ben. Ezt még egy kicsit fejlesztették, és 30-as években terjesztették el, és hát több évtizedbe került, mire az egész európai térségben elterjedt. Hozzánk is az 1870-es években érkezett el, úgyhogy már szélesebb publikum olvasta a Braille írást. Ez a 6 pont rendszer úgy néz ki, úgy lehet elképzelni, hogy 2 oszlopba rendezve 3-3 pont van, és ebből a 6 pontból hol 1, hol 2, hol 3, hol 4 pont, hol 5 pont van felhasználva, és ezeknek a pontoknak a felhasználásával alakította ki a betűket, az írásjeleket, számjeleket is lehet ezzel írni. 64 kombinációt ad ki ez a 6 pont, úgy, hogy maga a 6 pont nem jelent semmit. Ezt törlésre szoktuk használni, ha rosszul ütjük a betűt, akkor visszalépünk és kiütjük mind a 6 pontot, mert az nem jelent semmit. Hát mondanom sem kell, ma már mindenki ismeri is ezt a tényt, hogy ez óriási jelentőségű volt a vakok nevelése, oktatása, művelődése szempontjából, hogy egy ilyen íráshoz jutottak. Ez ahhoz mérhető fontosságú, mint az emberiség történetében az írás feltalálása vagy alkalmazása, hisz ma már ugye nem csak szóbeli közlés útján tudott ezután a vakember információkhoz jutni, hanem leírt, esetleg hosszú évtizedekkel korábban élt emberek által leírt írásos anyagokat tudott tanulni, olvasni, művelődni ennek segítségével. Ez alapja lett végül is a később kibontakozó intézményes vak képzésnek is, Európa szerte és hazánkban is. Miután 200 éve született Braille, úgy ítélte meg a Fehérbot Alapítvány vezetősége, hogy ez egy olyan világra szóló, jelentőségű ember, személy, alkotó volt, akiről feltétlenül illik megemlékezni, hisz napjainkban ugyan csökkenő mértékben, de ma is jelentősége van a Braille írásnak és olvasásnak a vakok életében. Január 9-én, nem tudtuk, de 10-én megtartjuk itt Debrecenben a Braille emlékülésünket, és ehhez kapcsolódva tartunk a látássérültek rehabilitációjáról egy konferenciát is. A rendezvény nagyon nagyszerű helyen valósulhat meg, a Belvárosi Művelődési Ház adott nekünk otthont, illetve lett partnerünk a rendezvény lebonyolításában. Közösen valósítjuk meg a Kossuth utca 1 szám alatt. Ez nagyon jól megközelíthető hely, és hát nagyon tágas terem áll rendelkezésre, ahol reményeink szerint 100-120 résztvevő lesz. Országos mértékben meghirdettük ezt a rendezvényt. Természetesen a téli idő, meg a nagy távolság miatt a Dunántúlról kevesen fognak jönni, de a hozzánk közelebb eső részekről, Budapestről, Szegedről, Miskolcról sok helyről érkeznek majd vendégeink. Elsősorban olyan szervezetek küldöttei jönnek el, akik a vakokkal foglalkoznak. De alapítványunk széleskörű tevékenysége miatt nagyon sok partnert, munkáltatót is meghívtunk, aki közvetlenül vakok oktatásával, képzésével, rehabilitációjával nem foglalkoznak, de mint munkaadók nagyon jelentős szervezetek az alapítvány kapcsolati rendszerében is, meg hát a náluk dolgozó fogyatékos embereknek életében is. Ugyancsak nagyon sok támogató szolgálatot is meghívtunk, amely szervezetek fontos partnereink, hisz a fogyatékos emberek mindennapjaiban segítenek, szállítják, kísérik őket ügyes-bölyös dolgaik intézésében, és hát az önellátásban is segítséget nyújtanak. Hát reméljük, hogy valóban eljön a 100-120 személy, és megtöltjük a nagyon szép pódiumtermet, és egy sikeres, színvonalas rendezvényt tudunk biztosítani vendégeink számára.
Térjünk még vissza egy kicsit Louise Bleyre. Én azon gondolkoztam, amikor elolvastam én is az önéletrajzát, hogy ő ugye 3 éves volt, amikor megsérült. Tehát nem tudott még írni, olvasni. Hogyan tudott kitalálni úgy egy rendszert, hogy a vakok is tudják használni, de gyakorlatilag ugye a látóknak az ABC-re épül. Jól mondom?
Hát az ABC-re épül olyan értelemben, hogy a jelek itt is betűket jelentenek. Nem tudott még írni, de mikor bekerült a Párizsi Vakok Intézetébe, ott megtanult írni, és hát ekkor már létezett egyfajta ilyen pontokból álló írásrendszer, amit eredetileg hadászati célból dolgoztak ki, csak annak a írása, olvasása bonyolultabb volt, és a Bray nagyszerű alkotása az, hogy ezt az egész rendszert egyszerűvé tette, könnyen tanulható és könnyen olvasható rendszert alakított ki ezzel a 6 pontos rendszerrel.
Mindent le lehet fordítani Bray-re?
Mindent le lehet írni tulajdonképpen, mert minden betű és írás készíthetők Bray írásban. A későbbiek során, 19. század végétől komoly fejlődésen ment át a pontírás, olyan értelemben is, hogy elkezdtek különböző rendszerű rövidírásokat kidolgozni, hogy minél kevesebbet kelljen azonos információ mennyiség érdekében dörzsölni a papírt, hogy így mondjam, tehát tapogatni a fontokat, és hát Magyarországon is kialakult a rövidírás rendszere, fajta is, aminek az a lényeg, hogy bizonyos szavakat egy jellel jelölünk, az ést nem ésnek írjuk, csak egy é betű, a csak az csak egy csé betű, a de az egy d betű, és a végződéseket is egy ponttal helyettesítjük, és sok más szót is így rövidírással fejezünk ki. Ez körülbelül az én becslésem szerint egy 30%-kal gyorsítja az olvasás mindenképpen, és az igen jelentős. Tehát ezeknek a Bray írású könyveknek van egy hátránya, hogy a Bray elég terjedelmes, helyigényes dolog, tehát egy A4-es lapon, egy sorban, itt nem fér ki csak 28-30 karakter pontírásba, míg síkírásba 60 karakter is ugye szokásos egy sorban. Ha apró betűvel írunk, akkor még több is elfér. Na most a technikai fejlődés folytán idővel kialakult az, hogy a papírnak mindkét oldalára is tudunk már nyomtatni. Ez segített azon, hogy viszonylag kisebb könyvek legyenek, de gyakorlatilag mégis egy 200-300 oldalas regény, az 15 kötet körülbelül pontírásba, egy-egy kötet van 1 kilogramm, tehát rengeteg helyet igényel ezeknek az anyagoknak az elhelyezése és kezelése. Mert mondanom sem kell, hogy a fejlődés azt hozta, hogy nem csak magunk gyártotta Bray-írást használtunk, hanem kialakult erre nyomda, minden országban esetenként több is, szabályos nyomdai technikával, Bray-írásban készültek könyvek, regényeket, verses köteteket, tudományos műveket, egyetemi jegyzeteket és más anyagokat készítettek, és hát miután iparszerűen készültek ezek a könyvek, egyre több könyv került egy-egy szervezet kezelésébe, és így kialakultak könyvtárak. Hát Magyarországon a Vakok Szövetség országos központjában a vakok iskolájában, vakok intézetében van jelentősebb könyvállományt bíró könyvtár, de magánszemélyeknek is elég sok brejírású könyve van.
Mennyire ellátottak ezek a könyvtárak? Mert hogy itt gondolom, hogy a nyomtatási költség sem lehet kevés, azon kívül azt gondolom, hogy pont a súly meg a tárolás miatt.
Most ezeknek a könyvtáraknak a fejlődése főképpen a 20. század első felében, közepén virágzott, és a számítástechnika elterjedésével egyre inkább csökken a brejkönyvek jelentősége, hisz már a 80-as években kifejlesztettek olyan beszélőrendszereket, képernyőolvasó rendszereket, amelyek a képernyőn lévő információt hanggá alakítják át, és tulajdonképpen minden elektronikus szöveget, ami a számítógépen kezelhető, a vakember beszélő segítségével olvasni tud, sokkal gyorsabban, mint a brejírást, hisz a beszélők szabályozhatók tempóra vonatkozóan is, hangszínre vonatkozóan is, és igény szerint gyorsítható a beszéd. És hát ugye egy floppy lemezen, vagy egy pendrive-on összehasonlíthatatlan mennyiségű információ fér el ahhoz, mint ami egy braille kötetbe tárolható. De gyakorlatilag sokan vannak, akik hallásukban sérültek a vakság mellett, vagy látássérülés mellett, az ő számukra kifejlesztettek braille kijelzőket, amelyek segítségével a képernyőn megjelenő információ soronként tapintás útján olvasható. Ez egy nagyon-nagyon hasznos segítő eszköz, és így a braille más formában, de visszatért a vakemberek életében. Sokan szeretik a brejírást, és ha nincs a fülükkel probléma, akkor is sokszor szívesen olvassák ezeken a kijelzőkön a szöveget, akinek meg a hallásával gond van, az különösképpen hasznát veszi ennek. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy a számítástechnika ártott is a brejnek, meg a tovább élését is biztosította, hisz ezek a brej kijelzők egyre korszerűbbek, egyre nagyobb karakter szám jelenhet meg rajtuk, és valóban a siketvakok, vagy hát hallássérült, látássérült emberek számára nélkülözhetetlen segédeszközzé vált.